Közel legyetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Kegyelem nekünk és békesség Istenünktől, a mi atyánktól és az ő szeretett fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet a mai napon Lukács evangéliumának a 15. fejezetéből fogom olvasni a 25. verstől kezdődően. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjot. Ő azonban ezt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Gyertek most, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy advent első vasárnapján egy ennyire ismert ige hangzik el. Legalábbis azt gondoljuk, hogy ez egy nagy fiúnak, egy jó fiúnak a története. Láttasd meg velünk a mi saját történetünket. A veled való kapcsolatunknak tarts, kérünk, ma is egy tükröt. Szeretnénk azt kérni, hogy az az ige, amely bennünket annyiszor megvigasztalt, megerősített, most feltegyen olyan kérdéseket, amelyre elsőre talán nem is olyan könnyű megválaszolni. Szeretnénk ezzel az alázattal közeledni hozzád, bátorkodva, abban a kegyelemben reménykedve, amelyet már sokszor megtapasztaltunk, talán pont ezen a helyen. Szólíts hát meg bennünket, a te fiadért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 436. dicséretünk 7. versét énekeljük, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A 436. dicséretnek 7. versével készüljünk az igehirdetés hallgatására. Ez így kezdődik: hát jöjjetek, bűnös lelkek, orvosságot kik vártok.
Kedves testvérek, az előbb már felolvasott igeszakaszból, a Lukács evangéliumának 15. fejezetéből újraolvasom a 29. verset. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsodat, de te sohasem adtál nekem még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Eddig Isten írott igéje. Köszöntöm a testvéreket. Az a különleges helyzet állt elő, hogy nem a böszörményiek jönnek Máté Szalkára, hanem Máté Szalkáról érkeztem. Sok ismerős arccal találkoztam, mikor jöttünk be Isten tiszteletre. A Biblia Szövetség csendes napjain szoktak nagyon sok böszörmény testvér eljönni, és akkor találkozhatunk. Nem először szolgálok itt, és hálás vagyok, hogy újra itt lehetek. 4 szolgálatra kaptam fölkérést, és majd meg fogjátok látni, miért nem véletlen, hogy éppen most vasárnap délelőtt éppen ez az ige szólít meg bennünket. Elsőre azt gondolnánk, hogy mi ezt kívülről tudjuk. A legtöbb evangelizáció az előttel való résszel foglalkozik, amikor van egy fiú, kikéri mindenét, eltékozolja mindenét, eljut a disznók vájújáig, aztán magába száll, elindul hazafelé, lekapják róla a szennyes ruhát, az apa elébe fut, felöltözteti, átöleli, gyűrűt húz az ujjára, levágatja a hizotulkot, bemennek és elkezdenek örülni. Én nagyon remélem, hogy most azzal a nyitottsággal vagy itt, hogy hadd mondjon az ige újat, és hadd tartson tükröt. Azzal kezdődik az igénk, hogy elkezdtek örülni. De mennyire ideje volt már örülni? Egy édesapának, aki éveken keresztül hordozta annak fájdalmát, hogy valaki a családból, a kisebbik fiú, jó előre a vagyont kéri, és nem kér ő belőle. És ahogyan távolodott a háztól, ahogyan hallotta a híreket a dorbézolásról, ahogyan sejtette, hogy ha nincs utánpótlás és nincs munka, csak a szórakozás, el fog ez fogyni. És lesz a csalódás, és lesz a nélkülözés, és ez a távolság egyre fokozódott. Hosszú éveken keresztül az apa nem tudott örülni. És most pedig itt van a fiú. És most a házban minden megváltozott, másként süt a nap. És annyi év után elkezd örülni. A nagyon nagy örömöt nem tudjuk úgy egyik pillanatról a másikra megélni. Kell idő, mire elmerjük hinni, hogy itt van. És elkezdődött a fiúnak, mert neki sem volt könnyű. Hiszen ő arra számított a disznók vájújánál, amikor megfogalmazott a gondolat, hogy hát visszamegyek, hát apámnak még a szolgái is jobban élnek, mint én. Azt fogom mondani, azt fogom kérni tőle, hogy hagyj legyek csak egy a szolgák közül. És megy, lesütött szemmel, és megy, és elgondolta a maga kis megoldását, amely messze alulmúlja azt, amit megtapasztalt, hogy szalad apa elé, és nem a nyakleves, és nem a kárhoztatás, nem a feddés, nem a neheztelés árad rá, hanem az a rengeteg meg nem érdemelt jó indulat és szeretet. Most képzeld magad a helyébe. Az igénk azt mondja, hogy elkezdett ez a család örülni. Elmernénk így hinni, hogy noha méltatlan és érdemtelen vagyok, ez a szeretet árad felém. Lehet, hogy úgy ülsz itt, mint aki nagyon messziről jössz. Ne firtassuk az első néhány évtizedet, a varga betűket, vállást, meg nagyon sok mindent, inkább nem megyek bele részletekbe. És egyszer csak azt élted meg, hogy Isten így szeret, így elfogad. Hadd mondjam el a testvéreknek, hogy ez a fiú hazaért. És neki volt könnyebb hazaérni. És nem a jó fiúknak és a jó lányoknak, akik közül itt nagyon sokan ülnek. A jó fiúságot nekem is szokni kell elengedni, és magamra másképpen gondolni. Én maximalista vagyok, és másik neve ennek a karakternek az, hogy a tökéletességre törekvő mert mindig jobban akarom csinálni. Jobban bizonyítani, helyén akarom tudni a dolgokat. Néhány nappal azelőtt, amikor készültem a szolgálatra, mellbe vágott, gyomron talált, vagy nem tudom, hogy szoktad te mondani, hogy mennyire nehéz bemenni apának az örömébe. Mert a kisebbik fiúnak a szennyes ruhát kellett levenni. A másik a mezőről jön, a munkából jön. A munkás ruhát kell levenni. Ez a fiú első pillantásra nem csapott le nagy varga betűt, nem tékozolta az apja pénzét. Nyíltan soha nem konfrontálódott az apjával. Ő mióta az eszét tudja, azt mondja, én a parancsolatait szerint élek. Kedves testvérek, jó néhány dolgot hadd mondjak el ma nektek. De az egyik nagyon fontos az, hogy élhet valaki úgy, ennek a gazdag embernek a háza közelébe, hogy nincsen bent. És élhet valaki úgy, hogy magáról azt tudja, hogy az egész életem az Istennek szentelt élet, szolgáló élet, sertepert élek az egyházban már évtizedek óta, és nem vagyok benn az Isten országában. Ez a fiú jön a mezőről az atyai házhoz, és nem akar bemenni. Nem akar bemenni. Kedves testvérek, olyan bántóak, élesek a szavai. Hadd olvassam föl nektek még egyszer. Azt mondta az apjának, látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg a parancsolataidat. Nem szoktuk ezt Istennek mondani? Hát nem veszed észre, hogy mi zajlik ebben a világban. Hát nem veszed észre azt a sok mindent, amit én tettem. De nem csak Istennek, mondjuk az embereknek is szeretnénk, ha megnyílna a szemük, és látnák azt, hogy mi nem olyanok vagyunk, hanem mi igenis ott vagyunk az ő közelében, és tesszük a dolgunkat, a virágot a cserépbe, a harangozást, az igehirdetést, a tanítást. Mi adakozunk, mi igyekszünk betartani a szabályt, elolvasod reggel a mai igét, azt mondja, hogy szeresd ellenségedet. És eszedbe jut, hogy kit kéne szeretni. Összeszorítod a fogad, és na jó, megpróbálom. És másnap szól az ige, hogy add az első zsengét. Na jó, akkor többet adok. És aztán jön egy következő ige, és a következő, és évek óta gyakorlod, és azt mondod, hogy szolgálok az Istennek. Uram, én nem ma kezdtem. Én már ezt régóta teszem, és te ezt nem látod. Mert úgy folytatódik az ige, és te soha nem adtál nekem egy kecske gidát sem. Elbírod képzelni, hogy az, aki a hízott tulkot levágatja, az, akinek aranygyűrűje van, úgyhogy már elvitte, aminek ki járt, meg fehér ruhát ad, meg ilyen bővölködő a szeretetben, az ne adott volna egy kecske gidát annak a másiknak, aki vele van. Hát minden napért úgy kellett megdolgozni, hogy egy kis száraz kenyér héjot kapjon. Azt mondja, fiam, hát mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Testvérek, amikor én ezt az igét olvastam, és amikor azt mondtam nektek, hogy engem gyomron ütött, én nekem is van kecskegidám. Erre jöttem rá. Édesapám 250 hektáron gazdálkodik, és mióta az eszemet tudom, azóta bőven ad. A faluban az első ötben benne voltam, akinek Commodore számítógépe volt. Ha azt mondanám, hogy házat akarok venni, szükségem lenne 2 millió forintra, egy héten belül biztos, hogy megkapnám. És évek óta az fújom magamban, hogy annyi mindent tettem, de nem bírja kimondani azt, hogy fiam, büszke vagyok rád. Itt a kecskegida. Mióta fotózni tanulok, és vannak olyan objektívek, hogy ráfókuszálok, mondjuk le akarok itt a közelben fotózni, a hátteret elmossa. Nem ilyen a látásunk, amikor azt mondja, hogy a kecskegidát nem adtál, de az, hogy ott volt a hízott túlok, az, hogy már hány disznót megettünk, az, hogy lakhatom, hogy élhetek, hogy napsugarattal, az, hogy élek már évtizedek óta, nem, ez az egy hiányzik az életemből. Uram, nekem nem adtál társat. Uram, azt a házat a nyavajában nem tudom megvenni. Nem tudom a kocsit lecserélni. És fújjuk, hogy mi hiányzik az életünkből. Erre fókuszálva, és a többit meg abszolút, mintha nem is vennénk észre. Sokszor a szeretetre vagyunk ilyen vakok. Ott van mellettünk egy hűséges házastárs, és mi azt mondja, engem nem szeret senki. Nem ismerős a történet. Ez a mi történetünk. Annyi éve szolgálok. Olyan, mintha Isten könyvelő lenne. Van egy tartozik oldal, követel oldal, és Uram, hozd már egyenesbe. Add meg, ami nekem így hiányzik. Kedves testvérek, nagyon szegény ez a gyerek. Mert nem egy kecskegida hiányzik, amit érdekes módon nem apával akart elfogyasztani, hanem a barátokkal. Apa nélkül örülni akart ő is. A kicsi meg is tette, bátorsága volt hozzá. Ő meg szeretett volna barátokkal, apától függetlenül örülni. De mégsem jött össze. Nem csak ezért szegény, hanem nincs benne öröm. És nem csak ezért szegény, mert nincs benne együttérzés. Nincs benne szeretet. Kedves testvérek, szerintem a ti bibliátokban is benne van az a rész, amely az 1 Korintus 13-ban van, és abban pedig azt olvassuk, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsesség birtokában vagyok, ha teljes hitem van, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Na ez a szegénység. Ez a szegénység, hogy adakozol, és nincs benne szeretet. Szolgálod az egyházadat, uradat, szeretet pedig nincs benne. Nem csak, hogy semmi hasznod belőle, semmi vagy. Na, ez a szegénység. Történt egyszer egy karácsony után, a lelkész bement egy idősek otthonába, és meglátogatta a gyülekezet egyik kedves tagját, egy idős bácsit, és látta, hogy milyen szomorú. Leült mellé, beszélgettek. Ugye voltak bent a gyerekek? Igen, voltak. De bátyám, hát miért nem örül neki? Biztos hoztak ajándékot. Bácsi elővett egy cipős dobozt, felnyitotta, puha kesztyű, meleg lábbeli, mandarin, 70%-os csokoládé, szaloncukor, karácsonyi dísz. És csak pityereg az öreg. De bátyám, miért nem örülhet ebbe az ajándékba? Minden van. Na akkor eltört a mécses, nagyon sírt. Tiszteletes úr, igaza van. Minden van benne, csak egy valami nincs benne. Ki tetszene neked találni, mi nem volt? A szeretet. Lehet, hogy több ezer forintos ajándék. Meg szoktunk egy nagy bolondos virágot vinni anyák napján. Meg az egyházban is felajánlásokat tenni. Az a mondat, csilingeljen benned, ha nincs benne szeretet, az semmi. Hány éve szolgálsz? Uram, hát nem látod, hány éve szolgálod? Presbiterként, lelkészként. Nem ez a nagy kérdés, hanem hogy oda teszed-e a másik felét, a kecskegidás részt, hogy mi hiányzik. Szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Nagyon érdekes, hogy ez a fiú kívül marad. Nem megy be. Bent ünnep van. Bent apa boldogan, nem filhéreskedve készítette el ezt a örömlakomát. Ő nem megy be. Kedves testvérek, evangelizációs hétre hívtatok, de ahogy nézem, sok éve itt vagytok a gyülekezetben, nem igen sok új olyan valaki, akit meg kéne téríteni, igaz? Akkor viszont B. Olyan valakik ülhetnek közöttetek, akik sok év óta szolgáltok, csak nem meritek elhinni, hogy le kell venni nem csak a szennyes ruhát, hanem a munkás ruhát is. Mi a gyerekekkel úgy hívunk játszós ruha. Tudod, udvaron összesározódik, olajos lesz. Nem úgy jönünk az asztalhoz, az ünnepi asztalhoz. Istálószaggal, rongyos kapcába, olajos ruhába. Nem engedett be a férjedet. Ezt az önigazultságunkat, ezt a mindig jó vagyok, és mindig megteszem, ami rajtam múlik, ezt le kéne rakni. És bemenni abba az örömbe, amelyet Isten elkészített. Csak ez a nehezebb, úgy tűnik. Nekem nagyon nehéz elhinni, hogy Isten így szeret. Képzeld el, hogy óviba viszed két gyermekedet. Lehet, hogy már nagyobbak, mint óvodás korúak, de biztos vagyok, hogy a két gyermeket nem egyforma. Lehet az egyik jó fiú, a másik meg olyan mindig ilyen csapodár volt, és az egyik gyermeked a bölcsis néni, vagy óvis nénire, a dajkára ráborít egy pohár tejet. Az egész ruháját át kell cserélni, bosszus mindenki, óvani, hogy lehetsz ilyen, fel kell seperni, takarítani mindent utána, de amúgy is olyan felselős, játékot haigálós. Bemész az óviba, és akkor este fogad az óvónő, és mondja, hogy kedves szülő, legyen szíves egy pillanatra megállni. És mondja, hogy Jancsikával nincs is gond, szófogadó, ugye ez a kicsi. Ez ma is mit csinált? És nagyon remélem, hogy a szülői szíved úgy döntene, hogy mind a kettőt hazaviszed. És nem azért, mert az egyik nagy szabálykövető, meg kis csendes a természeténél fogva, hanem hazaviszed azt a kicsit is, a rajcsúrt. Azért, mert a tied. És ezt nekünk elhinni, hogy Isten így szeret, és értékesnek tart, piszok nehéz. Hogy hazavisz, haza akar vinni. Az egyik elé futott, a másikat kérleli. Gyere már bentebb, hiszen nem, ez a te fiad. Hogy fájhatott ez az apának? De azt mondja, ez a te fiad. Nem, ez a te testvéred. Azt mondja apának, látod, eltékozolta mindenét. Gondolod, hogy amikor haragosod van, be kell Istennek mutatni, hogy Uram, hogy nem veszed már észre a lelkészünkön? Hogy nem veszed ezt a sok képmutatót itt a gyülekezetben? Hogy nem veszed a feleségemen, és vagy anyósomon, hogy milyen? Ez gondolod Istennek, nagy dolog lenne elővenni könyveket, böngészési előzményeket az interneten, vagy nem látja ezt a világot szerinted? Be kell mutatni mindenkit? Nem. Az 1 Korintus 13 azt mondja, a szeretet elfedez. Őben látjuk, hogy nincs szeretet, mert ő meg feltár. Az apa nem azt firtatja, hogy mit csinált ez a fiú az elmúlt években, hanem átöleli. Mert most nem ez a fontos, hanem hogy itt vagy, hogy élsz, hogy az enyém vagy. Mi meg úgy feltárjuk a másikét. És mondjuk Istennek. Kedves testvérek, megtanulni, megélni azt, hogy a másik a testvérem. Egy másik történet is kell hozzá, hogy megértsük. Beszélt Jézus arról, hogy van egy szőlős gazda, kimegy az emberpiacra, 9-kor felfogad munkásokat, délben, 3-kor, 5-kor, és megegyezik ugye egy dénárban. És az az érdekes, hogy este 6 órakor, amikor úgy elszámolás van, először jönnek azok, akik végig hordozták az egész nap terhét, tűzőnapon dolgoztak, megkapják az egy dénárt. Ennyibe egyeztek meg. Igen, de amikor ott maradnak, és azt látják megrőkönyödve, hogy a délben fölfogadottak, a 3-kor, az 5-kor fölfogadottak, hogy lehet az? Ugyanannyit kapnak, mint mi. Hát azok csak 1 órát dolgoztak. Én ezt egy hittanórán elmondtam 2 hete. Sokan voltak, mert vagy 18 gyerek. A magyar gyerekek, mindenki azt mondta, hogy igazságtalan volt a gazda. Mert aki sokat dolgozik, az kapjon többet. Volt ott egy kis cigány gyerek, és elnézést kérek, hogy megneveztem, de hogy mennyire másképpen gondolkoznak ők. Azt mondta, hogy teljesen igaza volt. 1 dénárba egyeztek meg, 1-et adott. Mit fáj az neked? Tessenek figyelni, mit fáj az neked? És felhívta a figyelmemet arra, amit én régóta olvasom az igét, de mintha ez a mondat benne se lenne. Vedd, ami a tiéd, és menj. Ezt mi meg tudjuk valahogy emészteni? Hogy ne a másikat nézzük, a másikét nézzük, hanem annak örüljünk, amit Isten nekünk akar adni. Avagy a te szíved azért gonosz, mert én jó vagyok. Én mindenkinek azt akarom adni, amit előre eldöntöttem. És Isten szuverenitásába belefér az, hogy a Golgotai kereszten az a bűnbánó Lator, pedig hát nem erről szólt az eddigi élete, örök életre megy be, meg az az apostol is, aki ott ül neves teológiai tanárok előtt, egész életét végigküszködi a rengeteg törvénnyel, hát majd belepusztul, hogy akarom a jót, és nem tudom megcselekedni, annak is ugyanazt akarja adni. És ami bosszantotta ezeket a szolgákat, napszámosokat, azt mondja, hogy egyenlővé tetted őket velünk. Igen. Istennek van ehhez is joga. Hogy nem egy ilyen relációs jelet tesz, hogy a templomba járók többek, mint akik nem járnak templomba. Hanem mindenkit engedetlensége alá rekesztett, hogy mindeneken meg tudjon könyörülni. Mondom én, hogy nem könnyű bemenni nekünk, jó fiúknak és jó lányoknak. Mert mondjuk Istennek, hogy Uram, hogy lehet ez? Én hogy engedjem el ezt a képet magamról? Hát akkor hiába való volt a küszködésem. hogy engem is úgy viszel haza az oviból, mint azt a másikat, a tejborongatóst, a mindig feleselőst. Igen, te is az enyém vagy, meg ő is az enyém. És figyeld, vigadnod, örülnöd kellene. De ez így nem megy, igazságtalan vagy. Az, ahogy kellene, azt üzeni, hogy most nem örülsz. Ott van ez a fiú. Amellett az ajtó mellett, amint csak be kellene menni, hogy apának a lakomájában, örömében, a testvér feletti örömében osztozzunk, és durcásan mégis kinn maradni. Jaj. Ez a történet nincs befejezve. Nem tudjuk meg, hogy a nagyfiú végül bement, vagy nem ment. Nem tudom, ki mire szavazna. Én inkább egy másik kérdés hadd tegyek föl. Az, hogy ma itt ülsz, több műtéten, akár baleseten, csalódáson vagy váláson túl, és nincs befejezve a történeted, ez ma egy nagyon nagy csoda és szuper dolog. Mert alakulhat többféleképpen. A nagy kérdés ma nem is az, hogy a nagy fiú bemente, hanem hogy te bemész-e. Kívül rekedni, sötétségben lenni, öröm nélkül lenni, fogcsikorgatást megélni, megsértődni, duzzogni, bent öröm, bent otthon lenni, szerető édes apára, testvérre lelni. Mi lesz ennek a vége? A te sztoridnak mi a vége? Van egy kedvenc szerzőm, Henry Nouwen, ő fogalmazta meg egyik írásában, hogy voltak éppen ilyen otthon vesztett lelkek vagyunk. Ez azt jelenti az ő írásában, hogy felnőttél, megöregedtél, és talán az, amit te otthonnak tartottál gyermekkorban, ahol ezt a szeretetet, elfogadást megtapasztaltad, már hiába mész vissza a szülőfaludban, nem találod meg. Valaki megvette, vagy lebontotta a kis vályokházat, kivágta a diófát, ami alatt te lavorba fürödtél, nincs már, csak egy temetőben nyugszik édesapa, édesanya. Vagy talán magadra maradtál. Talán az a ház, amit a feleségeddel építettél, azt is el kellett hagyni. Vagy talán amiben most élsz, nem érzed magad otthon benne. És Nouwen ezt fogalmazza meg, hogy vágyunk egy olyan helyre, ahol ezt a szeretetet megkapjuk, megéljük, otthon vagyunk. Az a címe a négy igehirdetésnek, gyere, kicsit bentebb. Apának az a hívása, amivel unszolja a sértődöttet, az önigazultat, a jó gyermeket, ma neked szól. Gyere be haza. Vedd le azt a munkásruhát, hogy te mennyit szolgáltál, mennyi erőfeszítésed van abban, hogy te hívő vagy. Az örömöt, az elfogadást, a szeretettséget belül tapasztaljuk meg. A nagy kérdés, mi lesz a történeted vége? Erre hívott meg Isten ma. Innen folytassuk. Ráfelelő énekül, pedig az énekkar fog szolgálni közöttünk. Mennyei édesapánk, fáradtak vagyunk mi is, akik a mezőn, a te aratásodban évek óta szolgálunk. És ahogyan esteledik és egyre inkább leszáll az éj, szerettünk volna most is úgy jönni a gyülekezetbe a szokott módon, hogy letesszük a munka terhét, a feladatait, és elszámolást tartunk. Köszönjük, hogy most bennünket is meglepett, hogy örömzene és hatalmas lakoma van nálad. És tudjuk jól, hogy mennyire tudsz örülni annak, amikor egyetlen egy megtérő, bűnös hazatalál. De most szeretnénk máshogy hazajönni. Nem megfáradtan, nem a kecskegidát emlegetve, nem valami másra vágyva, mint a te szereteted, hanem éppen úgy jönni, mint aki lelki otthonra talál nálad. Így szeretnénk, ha élő hitet adnál, abban a szeretetben, amit azoknak is adsz, akik nem mélyből jönnek, hanem csak innen a ház mellől, a mezőről. Segíts nekünk ezeken az alkalmakon, de a hétköznapokban is elhinni azt a szeretetet, amely benned van. Hadd könyörögjünk most azért, hogy a köztünk lévő gyászolókat is te vigasztald meg. Letelt valakinek az ideje, hazament, előre ment. Mi még élünk, szeretnénk azt kérni, hogy gyászunkban, fájdalmunkban te adj erőt, és adj olyan bölcsességet, hogy úgy tudjuk számolni a napjainkat, hogy aztán hazaérjünk mi is. Így szeretnénk áldást kérni a most elhangzott igeüzenetre, hogy dolgozzon bennünk, ne hagyjon nyugodni egészen addig, amíg egy picit közelebb nem megyünk hozzád. Jézus nevében kérünk erre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében, Ővé legyen a dicsőség, mind most, mind örökön örökké. Amen.
Befejezésül, szintén imádságképpen figyelve a szövegére, a 445. dicséretünket énekeljük. A 445. dicséretnek valamennyi versét énekeljük most végig. Az első így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.